200 éve tisztázta le Szatmárcsekén a himnuszt január 22-én Kölcsey Ferenc. A költő, író több szállal is kötődött Debrecenhez, több mint 10 éven át itt élt és tanult. A himnusz születésének bicentenáriumára kiállítást szerveztek, valamint megkoszorúzták a Debreceni Református Kollégium épületén található Kölcsey domborművet, végül pedig emlékülést tartottak, amelyen beszédet mondott Hoppá Péter kultúráért felelős államtitkár is, aki rádiunknak elmondta, hogy ettől az évtől nemzeti emléknap január 22-e. Búzás Bori összeállítása következik.
A nemzeti imádságunk, így beszélünk a himnuszról, de hogyha a kulturális és irodalmi szempontból a jelentőségét meg akarnánk határozni, akkor ezen túl mit tudunk még erről az alkotásról mondani?
Ugye napjainkban a legnagyobb küzdelmünk társadalmi vonatkozásban az a kultúravesztés folyamata ellen van. Azt láthatjuk, hogy van egy olyan, érvényesül egy olyan tendencia Európában és a nyugati világban, amely a hagyományos kulturális kötődéseket bomlasztja, bontja fel, tagadja meg. És nekünk magyaroknak itt Európa közepén 1000 éves államiságunknak nagyon fontos kötő elemei azok a nemzeti szimbólumok, amelyeket nap mint nap hasznosítunk, és ma is büszkén a talapzatára állunk, és a gyermekeinknek is továbbadjuk. Mi így gondolkodunk kicsikét máshogy, mint a nyugati fősodor, ezért aztán számunkra azok az ünnepek, azok a nemzeti események, amelyek az identitásunkat meghatározták évszázados táblatban, ezek ma is fontos üzenetet hordoznak, és ezek között ott van a Magyar Kultúra Napja, amely a himnusz születésnapja, és nagyon nagy tisztesség, hogy mostanság, amikor ez az identitás vesztés folyamata zajlik a világban, akkor mi itt, Európa közepén, magyarok, nem csak az anyaországban, hanem bizony a határainkon túlélő magyar közösségek is, konok szeretettel ragaszkodunk a most 200 éves himnusz minden sorához. Ragaszkodunk a szintén reformkorban gyökerező hagyományainkhoz, népdalkincsünkhöz, ragaszkodunk a kokárdánkhoz, a trikolór használatához. Örvendetesen láthatjuk, hogy országszerte egyre erősebb divattá válik, hogy a lakóházakra is kiteszik a magyar emberek a zászlókat, és hát ugyanez érvényesül a szabadság megélésének nagyon fontos felkiáltó jeleként Székelyföldön a székely zászlók kitételével a magánházakra. Úgyhogy úgy érzékelem, hogy éljünk bár itt az anyországban, vagy a határon túli magyar közösségekben, a nemzeti szimbólumokhoz való ragaszkodás az nálunk egy különlegesen erős törekvés és valóság.
A himnusz az, amit ha éneklünk, meghallunk akár egy sporteseménynél, akár egy ünnepségnél, hát mindegyikünket kiráz a hideg, tehát hogy ennek egy olyan mély hatása van az emberekre, amely talán abban segíthet, hogy az, amiről beszélünk, ez visszafordulhasson.
Nem nagyon tudunk olyan nemzetről Európában, akik például az év fordulóján, amikor éjfélkor 12-t üt az óra, akkor a nemzeti himnuszt énekelnék. Mi ilyenek vagyunk magyarok, hogy a pezsgővel a kezünkben, családi közösségben elénekeljük együtt a himnuszt. És ez így volt bizony akkor is, amikor egyébként a himnusz éneklését hivatalos helyeken tiltották, a kommunizmus időszakában. És azt is jól tudjuk, hogy a kommunizmus első és talán legsötétebb korszaka, a Rákosi időszak, az megpróbálta lecserélni ezt a Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc által számunkra örökül hagyott himnuszunkat, és odáig vetemettek a kommunista, moszkovita elvtársak, hogy hál' Istennek mondjuk kvalitásos szerzőpárost közvetlenül megpróbáltak megkörnyékezni, Kodály Zoltánt és Illyés Gyulát, hogy írnának egy modern és a modern Magyarország számára méltóbb himnuszt, és ők ezt nagyon kategórikusan elutasították, és azt mondták, hogy a magyar nemzet himnusza a legszebb a világon, és egyáltalán szó sem lehet arról, hogy ők ebben az elképesztő elképzelésben valamiféle szerepet vállaljanak, úgyhogy aztán letett róla a kommunista hatalom, akkor inkább cserébe azt tették, hogy nem engedték az éneklését a himnusznak. Egy-egy ünnepségen szalagról elhangozhatott a zenekari feldolgozás, de az éneklése, mivel ez mégiscsak egy fohász, egy ima, és akkor ugye a hivatalos álláspont 40 évig Magyarországon az ateizmus volt, ezt tehát énekelni nem engedték. Hallottuk itt a kiállítás megnyitása során a debreceni kollégiumi múzeumban, hogy ugye a Trianon utáni határon magyar közösségeknek is megtiltották a himnusz éneklését, és a erdélyi magyar testvéreink úgy döntöttek, hogy hát akkor túljárnak a 1920-as román hatalom eszén, és hát akkor beletették az énekeskönyvbe a himnuszt, mint egyházi éneket, és akkor nem azt mondták be a lelkészek, én is jól emlékszem még a rendszerváltás korára, amikor a lelkészek nem úgy konferálták fel, hogy énekeljük el nemzeti imádságunkat a himnuszt, hanem úgy énekeljük el a száz nem tudom hányadik dicséretet, és akkor hát azt egészen elképesztő élmény számba ment számomra akkoriban, amikor ezt megtapasztaltam, hogy hogyan éneklik a határon túli magyarok a himnuszt, mi ahhoz képest már egy kicsikét slendriánabbak voltunk ebben a hagyománytartásban. Tehát nekünk ezer okunk van a himnuszhoz való kötődésben, részben mert tiltották, részben mert szét vagyunk szóratva Trianon óta, részben pedig azért, mert különleges hagyományként mi szilveszterkor is mindig ezt énekeljük. Novemberben és decemberben a kulturális felelős államtitkárságon mi ott a kulturális minisztériumban nagy erőkkel nekiálltunk, hogy az intézményeinkkel való kooperálás keretében méltó rangon ünnepelhessük meg, ünnepeltessük meg a nemzeti közösséggel a himnusz 200. születésnapját. Az első és legfontosabb jogi teendőnk az volt, hogy áttekintettük, hogy a rendszerváltás óta bizony még nem volt országgyűlési határozat, nem született országgyűlési határozat a himnusz születésnapjának ünnepléséről. Tehát a Magyar Kultúra Napját kiderült, hogy csak egy 1988-ban született hazafias népfront határozat alapján ünnepeltük 89 óta, a rendszerváltás óta. És most én akkor élve azzal, hogy kulturális államtitkári feladatköröm mellett 5. ciklusos parlamenti képviselő vagyok, Pécs és térség országgyűlési képviselője, benyújtottam egy egyéni képviselő indítványt, ami át tudott menni még az őszi ülésszak legvégén a Fidesz frakció támogatásával, és így ezt az országgyűlési határozatot elfogadta a parlament, méghozzá fantasztikus, hatalmas nagy szavazati többséggel, azt hiszem, hogy egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül. Így megteremtettük a jogi alapját, a közjogi alapját, hogy most először 2023. január 22-ét nemzeti emléknap rangban, a nemzeti emléknapok sorában ünnepelhessük.
Több szállal kötődik Debrecenhez Kölcsey Ferenc, konkrétan a kollégiumhoz, meg talán igazán, de városunknak, Debrecennek mit jelent ő, illetve az a mű, amelyet minden magyar ismer, tehát mondhatjuk úgy, hogy a legjelentősebb irodalmi alkotás.
Talán nem túlzok, és nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy a város egy kicsit egyet jelent a kollégiummal.
Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere.
Hiszen identitásunknak, műveltségünknek, mind a mai napig, debreceniségünknek, mind a mai napig egyik legfontosabb forrása és oszlopa a református kollégium. Kölcsey Ferenc valóban ezen nemes intézmény diákja volt, de Debrecen városában lakott, igaz, hogy a kollégium szomszédságában, de mégis kint a városban, nem a kollégium bent lakó diákja volt, tehát Debrecen lakója is volt ilyen módon. Azt hiszem, hogy minden debrecenitnek közös büszkeségünk az a tény, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a nemzeti imádságunk, a himnusz minden sorában az a műveltség szólal meg, amelyet itt a kollégium falai között szerzett meg Kölcsey, és tulajdonképpen Debrecen városában szerzett meg Kölcsey Ferenc, tehát a himnusz minden sorában ott van Debrecen is.
Nyilván nem lehet meghatározni főleg ilyen távlatból, de valóan sejthette Kölcsey Ferenc, hogy milyen jelentőségű művet alkot?
Ezt természetesen nehéz megítélni, de akár az a gondosság, amelyre ezt a kéziratot elkészítette, ugye tudjuk, hogy január 22-én a saját dátumozása szerint tisztázta le a kéziratot, mindenféleképpen arra utal, hogy a saját maga életművével is egy fontos darabnak tartotta, és a kor nagy gondolkodóihoz, nagy íróihoz hasonlóan ő sohasem a saját karrierjében, a művészi önmegvalósításban gondolkozott, hanem mindig nemzetben gondolkozott, tehát ezt a verset a nemzet számára írta. Úgyhogy ilyen értelemben biztos, hogy nagyon erős motiváció volt számára az is, hogy a nemzet számára készüljön egy ilyen imádság. De hogy aztán ez lesz valóban a himnuszunk, ezt majd később dőlt el.
Ugye most ünnepeltük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját január 1-én, még most itt ugye januárban a himnuszról beszélgetünk, ami 200 éve lett letisztázva, és mennyi minden jubileum van még ebben az évben, ami a városhoz kötődik, egy párat villancsunk fel ezekbe.
Így van, ha már kultúra napja van, akkor előre is tekinthetünk egy picit, hiszen ősszel fogjuk majd Csokonai 250. születésnapját, illetve Borbély Szilárd 60. születésnapját ünnepelni, fogunk megemlékezni róluk. Hozzáteszem természetesen nem csak az ünnepnapokon, hanem az egész év folyamán, ahogy Petőfiről is, Kölcseiről, illetve a himnuszról is lesz szó még 2023-ban. De hogy ne csak az irodalomról beszéljünk a Magyar Kultúra napján, a debreceni filharmonikusok, a Kodály filharmonikusok is 100 éves lesz az idén, de szeptemberben lesz 60 év annak, hogy az első Beat koncertre sor kerül Debrecenben, szóval a rockzene és egy szép kerek évfordulóhoz érkezik 2023-ban.
Kölcsey Ferenc 1000 szállal kötődött a debreceni református kollégiumhoz. Tanulmányait itt 6 évesen kezdte és folytatta 20 éves koráig. 11 évesen teljes árvaságra jutott, gyámjai mellett felügyeleti joggal rendelkezett Pécs Imre, a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka. Emlékét számtalan módon őrzik a kollégiumban, ahol a költőhöz kötődő tárgyakból kiállítás is nyílt a himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából. Búzás Bori összeállításában először Barát Bélát, a debreceni református kollégium igazgató tanácsának elnökét hallják.
Sokat hangoztatjuk, hogy hogyan is és miképpen kötődött Kölcsey Ferenc Debrecenhez is, azon belül leginkább ugye a kollégiumhoz. Itt is elhangzott a kiállítás megnyitó, hogy nem mindig gondolt vissza szívesen erre az időszakra, holott minden tudását szinte mondhatjuk úgy, hogy itt szedte fel. Mit jelent ő ma a kollégiumnak, az emlékét hogyan őrzik?
Tehát iskoláit valóban itt végezte, az a műveltség, amely a himnuszban és a munkássága egészében tükröződik, a egyértelműen a kollégiumhoz kötődik. A diákok egy része, volt diákjaink egy része más intézményekben is tanult, tehát Kölcsey ennyiben egy különleges példája a kollégium hagyományainak, az itt szerzett műveltségnek. Amit el kell mondanom, hogy ez a fajta emlékezet, amely hozzá kötődik, nagyon régre nyúlik vissza. A kollégium melletti bérelt házban lakott, és ez a ház, ameddig állt, egészen az 1900-as évek második feléig, addig a Kölcsey emlékezetnek a központja volt, és ezzel párhuzamosan alakítottak ki a kollégium épületében Kölcseyre emlékeztető különböző emléktáblákat, emlékhelyeket. Ilyen a homlokzati emléktábla, amely a 1930-as években, 1933-ban Arany János, illetve Csokonai Vitéz Mihály emléktáblájával lett átadva, és aztán a kollégium múzeumában van egy Kölcsey termünk, a Kölcsey terem mellett szintén egy újabban át adott domborműves Kölcsey emlékmű, tehát sok emlékhely van, illetve a kollégium múzeuma nagyon sok Kölcseyhez kapcsolódó tárgyat őriz, és a mai napon ezek szépen összelettek gyűjtve, illetve a mai jubilami Kölcsey kiállításon ezek bemutatásra kerülnek. Tehát nagyon sok emlékezet helye van Kölcseynek a debreceni református kollégiumban. Most 30 éve, hogy a Kölcsey főiskola, illetve most a Debreceni Református Tudományi Egyetem részeként működő Kölcsey Tanítóképzési Intézet a Magyar Kultúra napján együttműködve más debreceni Kölcsey nevét viselő intézményekkel, illetve Debrecen megyei jogú várossal megemlékezéseket tartanak, és ez is egy folyamatos, immár évtizedes hagyomány, ami a kollégiumhoz kötődik.
Ugye a himnuszt Szatmárcseként tisztázta le Kölcsey Ferenc, de mégis nagyon sok minden, ami benne szerepel, ahogy elhangzott az interjúban, és innen Debrecenből származik, tehát akkor ezt tekinthetjük egy debreceni alkotásnak?
Ez egy merész kijelentés, az a szellemiség. Tehát Kölcsey himnuszában az a biblikus és a magyar nemzeti múltat ezzel a szemléletmóddal áttekintő nézőpont érződik, amely a himnusznak ezt a sajátos attitűdjét, élét adja, amelyik az elmúlt 200 évben is a magyar nemzet tagjainak segítette a saját helyzetének az értelmezését.
Az itt tanult hírességek sorában hol lehetne Kölcsey Ferencet elhelyezni?
A kollégiumon egy emléktábla, ahol 100 híres kollégiumi diákot igyekeztek összegyűjteni. És azóta is egyértelmű, hogy ez egy nagyon merész vállalkozás, mert ennél sokkal-sokkal hosszabb listán kellene a neves diákoknak emléktáblát állítani. Az az igazság, hogy egy ilyen képzeletbeli emléktáblában is nyilván az elsők között lenne, hiszen a magyar, klasszikus magyar irodalomnak egyik kiemelkedő alakjáról van szó, illetve a magyar nemzeti kultúránknak vezéregyénisége, és ez egyértelmű helyet biztosít neki a kollégiumi diákok sorában.
Kölcsei Ferenc több szállal kötődik a kollégiumhoz, és ebbe egy kicsit visszatekinthetünk a múltba egy kiállítás formájában. Milyen tárgyakhoz vonultott fel ez az emlékkiállítás?
Kölcsei 13 éven át járt ebbe a kollégiumba.
Csorba Dávid a Debreceni Református Kollégium Múzeumának igazgatója.
Kisdiákként kezdte, majdnem tanárként fejezte be, úgyhogy azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen rengeteg tárgyat fel tudunk vonultatni, de valójában ami Kölcsei kezében megfordult, azokat tudjuk megmutatni, és azokból nagyon sok tankönyv van, azokból nagyon különleges tárgyak maradtak ránk, személyesek kevésbé. Hiszen ez a korszak később számára egy megtagadott korszakká vált, és ekkor írt verseit, ekkor írt írásait, azokat ugyan megemlítette, de félretette és elfelejtette, valószínűleg elégette. Ami viszont ránk maradt, milyen könyvekből tanult, milyen jegyzetek készültek abban az időben. A legérdekesebbek közül például a rézmetsző diákok ekkor metszették azt a különleges globuszt, földgömböt, ami az akkor ismert világot megjelölte, és magyarul vannak rajta a nevek. Ez 1803-ban történik. Innen való ebből a korból az a tünet, az a jelenség, amikor rálátunk arra, hogy egy debreceni kódex nevű régi szövegeket tartalmazó, régies írással szövegeket tartalmazó kódexet másoltat Kazinczy számára. Ez is megvan. Van egy olyan különleges régi térkép, amiből szintén egy darab van, Wolfgang Lácius féle térkép, és itt a könyvtárban megvan egy példányban. Annak kapcsán támadt egy filológiai vita, szintén Kazinczyhoz írt levelet és segített be. Hát így született meg az a kapcsolat Kölcsey és Kazinczy között, ilyen tudományos kérdések kapcsán, ami aztán odáig fajult, úgy változott, hogy Kazinczyval ment tovább Kölcsey az ő szellemi ideáját képviselve, és egy időben úgy látszott, hogy megtagadja a debreceni múltat. Győr János közgyűjtemi igazgató szervezésében viszont egy olyan kiállítás nyílt meg, amiben rálátunk arra, hogy mi az a világ, amiben ez mind megszületett, és ekkor érdekes módon kifordítva mégis lehet azt látni, hogy bár ezek a könyvek már a később írásaiban nem jelennek meg direkt idézetként, viszont a himnusz szövegében, a verseiben, a beszédeiben ezek a szófordulatok, a 16-17. Századi prédikációk szövege, az ekkor kidolgozott énekeskönyv, Budai Ézsaiáshoz kötődő történelemkönyvek, szemlélet, ezek mind visszakereshetők az ő írásaiban. Tehát mégiscsak ki lehet mondani, hogy Kölcsey és Debrecen kapcsolata ránk maradt, nyomot hagyott, és számunkra egy nagyon szép emlék ennek a kornak, és az a tudományos képzés, amit akkor a kollégium adott, bizony az letörölhetetlen nyomon maradt a Kölcsey életművének.
Így van, szinte mindent itt tanult meg, ahogy el is mondta az interjúban, hogy kisdiákból majdnem tanárra avanzsált, és az tudást itt szívta magába. Az itt felsorakozott tárgyak közül mindegyik a kollégium tulajdonában van?
Itt minden és mindegyik eredeti másolatot nem tettünk ki, úgyhogy gyakorlatilag minden eredetiben található, ezért abszolút védett. Sok esetben ezek unikális példányok, egyedüli példányok, és hát erre nagyon büszkék vagyunk. Van 2-3 olyan tárgy, ami a Kölcsey családhoz tartozik, tehát ilyen a Kölcsey asztalaként nem lehet azonosítani, de a Kölcsey családhoz tartozó asztalként viszont igen, és ezek egy kis interjőrként megjelenítik azt a lehetőséget, azt a pillanatot, amikor, ahogyan dolgozott Kölcsey, amilyen eszközökkel írhatott, amilyen fényben láthatott rá erre a világra, és amilyen keretben zajlottak a mindennapjai.
A már felsorolt tárgyak közül melyiket tartanak a legérdekesebbnek, ami talán egy központi része vagy alkotó eleme a kiállításnak?
Hát a legérdekesebb talán az a szöveg, ami a színi társulatnak, tehát mai szóval a színháznak az egyik újévi köszöntőjét tartalmazza, és bizony majdnem ugyanazokkal a szavakkal indul, az az újévi köszöntő, mint Kölcseynek a himnosza. Azaz megerősíthető ezzel által a találat által az, amit a szakma már sokszor felmutatott, de mint egy tényként még nem prognoszkált, hanem inkább csak feltételezésként, hogy bizony itt nem csak egy himnikus hagyományt, nem csak egy ókorból eredeztethető formát kell keresni, és nem csak a történelmi képzeteknek a lenyomatát a szövegen, a himnusz szövegén, hanem bizony a korabeli világnak az újévi köszöntőit is, amelyek megjelennek egy énekeskönyvben, a Budai Erzsés énekeskönyvben, de amelyek megjelennek a Színház társulatának újévi köszöntőjében, ugyanúgy a jókedv, az áldás, a régit elfeledő, újat kezdő lehetőségre a felhívás, ennek az áldás kívánása jelenik meg ezekben a szövegekben. Tehát az látszik, hogy bizony a költőnk nem csak régi hagyományokat követett és azokat olvasott, hanem a korábban benne élt, színházba járt, gyülekezetnek része volt, és innen ezek az emlékek is visszakereshetők az ő szövegeiben.
Meddig látható a kiállítás?
A kiállítás egész évben látható, ma nyílik meg hivatalosan, és az egész évben nyitva lesz, a szokott módon látogatható, kollégiumi kiállítási jegyet kell vásárolni, tárlatvezetést lehet hozzá kérni, és szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A himnusz születésének bicentenárium alkalmából rendezett programokról hallott a összeállítást.